60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A ciklon gyors változása megnehezíti a csapadék mennyiség előrejelzését, a vízügy ennek ellenére nagy erőkkel folytatja a felkészülést az érkező árhullámok elleni védekezésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI-vel. Azt írták, az átvonuló ciklon miatt folytatódott a rendkívül csapadékos időjárás, elsősorban az Alpok keleti és a Kárpát-medence nyugati, illetve északi részén, és még nincs vége az esőzésnek. Felhívták a figyelmet arra, a ciklon mozgása továbbra is nagyon változó, a hozzátartozó csapadéksávok közötti szárazabb területek is előfordulnak, emiatt nagyon nehéz meghatározni, hol és mennyi eső fog még esni. A Duna felső részvíz gyűjtőire az elmúlt 24 órában több esett, mint azt a korábbi számítások mutatták, jegyezték meg. A Tisza részvíz gyűjtői közül a Sajón és a Tarnán az első fok szintje feletti tetőzést várnak. Menthetetlennek, visszataszítónak és botrányosnak nevezte Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes annak a néhány papnak a közelmúltbeli botrányát, amelyek, mint mondta, az egyházat és a keresztény közéletet egyaránt megrázták. Semjén Zsolt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szombati budapesti konferenciáján úgy fogalmazott, ami visszataszító, az visszataszító, ami védhetetlen, az védhetetlen, a súlyos bűn, a súlyos bűn, és ezt nem kell azzal relativizálni, hogy az egyházban az ilyen események töredékei a világban hasonló intézményekben előforduló bűnöknek. Egyik bűn sem elfogadható, botrányos és súlyosan árt az egyháznak, mondta. Kitért arra is, hogy az egyház nem a szentek egyháza, hanem a bűnösöké is. Az egyház azért szent, mert Jézus Krisztus szent, és nem azért, mert minden egyes tagja szent. Semjén Zsolt úgy fogalmazott, a Pitagórasz tétel akkor is igaz, ha a matek tanár alkoholista, Jézus Krisztus evangéliuma akkor is érvényes, ha a plébános részeges vagy bűnös. Wittner Máriát, 56 hősét, Marika nénit 2 évvel ezelőtt szólította magához a teremtő, emlékezett meg az évfordulóról Németh Szilárd, rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, a Fidesz alelnöke. Az unokáimnak el kell majd magyaráznom, mit jelent magyar hősnek lenni, akkor az első között fogom nekik elmesélni Wittner Mária történetét, idézte közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnököt a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus bejegyzésében egy fotót is megosztott, amelyen Wittner Máriával látható, velünk van, a szívünkben él tovább, írta Németh Szilárd az évforduló alkalmából. Zalavár megye mindig élen járt, ha az ország előre mozdítására volt szükség, vagy ez volt a tét, hangoztatta a kormány szóvivő Zalaegerszegen. Vitályos Eszter a Vár megye napján tartott ünnepi közgyűlés keretében idézte fel, hogy a zalai születésű Deák Ferenc vezetésével 1845-ben 224 önkéntes adózó jelentkezett a közteherviselés megvalósításának ügyéhez kapcsolódva. A mostani ünnepi alkalomból kitüntetetteket méltatva azt mondta, az élet számtalan területéről érkeztek, olyan területekről, amelyek kormányzati szempontból is kiemelten kezeltek. Romániában 5 ember meghalt, több százat evakuálni kellett a szombatra virradóra bekövetkezett heves esőzések és áradások miatt, a legtöbb kárt Galac megyéből jelentették. Az 5 halálos áldozat is ebből a megyéből való, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség. A tájékoztatás szerint az ítéletidő 8 zömében Moldvai megye 19 települését érintette, több száz embert ki kellett menekíteni lakásából. Visszaállíthatják Szerbiában a kötelező sorkatonai szolgálatot, az erről szóló jóváhagyást Alekszandar Vučić szerb elnök már alá is írta, de a kormánynak is jóvá kell hagynia. Alekszandar Vučić szombaton jelentette be, hogy aláírta azt a jóváhagyást, amely szerint 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be Szerbiában. A köztársasági elnök reményét fejezte ki, hogy a kormány hamarosan elfogadja ezt a döntést. Szeretném hinni, hogy mindannyian megértik, mennyire szükségünk van erős hadseregre, mennyi fegyvert kell még vásárolnunk, gyártanunk, előállítanunk. Nem az a vágyunk, hogy bárkit is megtámadjunk, és ezt nem is fogjuk tenni. Az viszont igenis a vágyunk, hogy elrettentsünk mindazokat, akik minden nap szüntelenül fenyegetnek bennünket, hangoztatta Alekszandar Vucic. Végül az időjárásról. Vasárnap folytatódik a többnyire felhős, borongós idő, többfelé esővel, záporral, nagy területen kiadós csapadék várható. A csapadékmező inkább csak estére kezd majd szétesni. Délután az ország nagy részén 11-17, a naposabb északkeleti tájakon 18-21 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a hamarosan induló bükki kerékpáros teljesítménytúrát, és foglalkozunk még a lakossági környezetvédelemmel is. Idén is megszervezik a bükki kerékpáros teljesítménytúrát, amely szeptember 29-én kerül megrendezésre. Idén is 4 távon, 30, 50, 80 és 115 kilométeres távok közül választhatnak a versenyzők, amelynek a jelentkezési határideje szeptember 26-a. A túrázóknak fontos információ, hogy sisakot, lámpákat, működő telefont, töltőt, szerszámkészletet és poharat mindenki hozzon magával. A részletekről Orosz Emesét, a túra egyik szervezőjét hallják.
Szeptember 29-ére tettük az időpontot. A helyszín az ugyanaz, mint már sok-sok éve, a Csanyikban található királyasztali faház lesz a rajt és a célnak az időpontja, és ugye a tavaszi BKTT-nk az kimaradt, úgyhogy már nagyon várjuk, hogy ismét találkozunk. 4 távunk van idén is, 30 kilométeres a legrövidebb, amit tudunk ajánlani akár élénk gyerekeknek, családoknak közösen. Van egy 50 kilométeres távunk, ami az egyik legjobban biciklizhető szerintem. Ott én már végigmentem rajta egy országútival is, de azért nem feltétlenül ezt ajánlom, de meg lehet csinálni. És van egy 80 kilométeres távunk, ami ugye elmegy egészen Szilvásváradig, és úgy Máinka felé kerül visszafelé, úgyhogy kétszer másszák meg a Bükkfennsíkot, ott már egy kemény, egy edzettebb fizikumra van szükség, és egy jó biciklire. És hát van a 115-ös távunk, amit néhány évvel ezelőtt újítottunk meg, és hát itt meg ugye kétszer mennek fel Bánkútra a nevezők, ami az elérhető, vagy hát így biciklivel aszfalton elérhető legmagasabb pont ott a Bükkben, úgyhogy ott bőven 1000 méter szint felett vannak a nevezők, de hát ez volt az igény. Hát a 30 kilométeres, az ott ugye egyetlen ellenőrző pont van, ez pedig Jávorkút, úgyhogy az a királyasztaltól indul, és Alsóhámoron keresztül ugye Lilafüredre megy fel, és a Színva forrás felé kanyarodnak el, egészen a Lusta völgyig. És a Lusta völgyön kell felfelé menni, ez egy viszonylag kemény kaptató, és ott nagyon rossz az út, ezt azért mindig hozzá szoktam tenni, de pont ezért felfelé kell menni, nehogy ott lefelé baj legyen. És utána a Kecskeláb rét, ami egy nagyon szép rét egyébként, ezt ajánlom megfigyelésre majd, ha ott járnak a túrázóink, utána Jávorkútra érkezve a Létrástető felé, a Savós-völgy felé ereszkednek le, és a Hámorító mellett visszafele ugyanúgy a Királyasztalra. Az 50 kilométeres az hasonlóan indul, csak itt egy kicsit fordított sorrendben, mert hogy a Savós-völgy Létrástető felől közelítik meg Jávorkutat, és utána felmennek egészen a Nagymezőig, és a Bányahegy felé kell kanyarodni, vagy hát a Bányahegyre ereszkednek el, én azt a szerpentint szeretem talán a legjobban egyébként, tényleg nagyon jó a biciklizhető. És utána pedig a Rejtek és Hollóstető felé forrás mentén Lilafüredre, és akkor vissza a Csanyikba. Ez egyébként 49,9 kilométer, hogyha minden igaz, úgyhogy pont 50 majdnem. A 80-at ott említettem, hogy egészen Szilvásváradig elmennek, ugye itt is úgy indul, hogy a Hámorító mentén Létrástető, Jávorkút felé Nagy Mezőn át, és ott pedig az Olasz kapu felé kanyarodnak, az a másik gyönyörű szerpentin, ami az Olasz kaputól ereszkedik le Szilvásváradra, és ott pedig Nagy Visnyó Dédestapolcsányon keresztül Máinkánál kell ismét feltekerni a fennsíkra. Az egy elég rossz minőségű út sajnos, viszont megint csak felfelé kell menni, úgyhogy ez nem lehet gond, és utána Szentlélek csókás felé jönnek le, az egy jó maradék, és az sem túl jó az út, úgyhogy ott szoktam figyelmeztetni a túrázókat, hogy óvatosan, mert ott meg ráadásul már a kocsik is ugye egyre gyakrabban feltűnnek. És hát a leghosszabb távunk a 115 kilométeres, ami pedig úgy indul, hogy Csókástető felé mennek fel, Szentlélek felé a Királyasztalról, ami azt jelenti, hogy ott tényleg nagyon oda kell tenni magunkat, mert az egy nagyon meredek út, és hosszan emelkedik, és egészen Bánkútig felmennek. Ott Bánkúton emiatt létrehoztunk egy új ellenőrző pontot is, hogy azért azt az egy nagy mászást így az elején, azt megjutalmazzuk valami kis nasolnivalóval, és utána a Nagymező felé, szintén az Olasz kapun át, a Gerennavár, Tótfalusi völgy és a Szalajka völgyön keresztül a Szilvásvárad, és utána a különbség az, hogy itt elmennek egészen Bükkmagyaróst Sáta felé, Sátán ott várja őket a következő ellenőrző pont, ja, és természetesen Szilvásváradon is, és utána Uppony, Dédestapolcsány, Máinka, ott a Lázberci víztározó mellett mennek végig, gyönyörű az a hely is, és utána Máinkától Bánkútig jön a következő hegymenet. Itt viszont már Bánkúton nem lesz ellenőrző pont, hanem Jávorkútra még le kell ereszkedni ahhoz, hogy tudjunk inni, de az már csak egy ereszkedés, úgyhogy azt ki lehet bírni. És akkor Jávorkútra pedig vissza a Csanyikba. A bicikli az valóban nagyon fontos. Mint mondtam, én végigjártam az összes távot egyébként országúti biciklivel, de nem ajánlom ezt. Csak akkor, hogyha az embernek nagyjából végtelen mennyiségű belső készlete van, mert tényleg defekt veszélyes az út. Úgyhogy, ha a személyes preferenciámat mondhatom, én a gravel tartom a legmegfelelőbb biciklinek, de egyébként bármilyen jó állapotú, műszakilag felkészített és átnézett rendes fékkel és rendes váltóval rendelkező biciklivel egyébként teljesíthető, mindenkinek a saját választása szerint. Ami nagyon fontos, hogy csak bukósisak és lámpák, működő lámpákkal engedjük elindulni a túrázóinkat, főleg, hogyha jó idő van, az árnyátékok egészen meglepő módon el tudják tüntetni a bicikliseket az autósok elől, úgyhogy mindenképpen javasoljuk, hogy a piros villogó és az első fehér villogó is végig menjen, és hát a bukósisakat talán nem kell magyarázni, hogy miért olyan nagyon fontos, enélkül nem is indulhatnak a túrázóink. Amit fontosnak tartok, az a kulacs és a víz. Adunk minden ellenőrző ponton mi is inni, viszont nem mindenhol van elérhető forrásvíz. A Facebook csoportban vannak is, megcsinálok is friss térképeket, hogy hol van elérhető víz, forrás, viszont nem tudom, volt olyan év, hogy például a Jávorkúti forrásból sem jött a víz, és erre nem tudunk felkészülni, úgyhogy mindenképp javaslom, hogy elegendő mennyiségű folyadékot. Ennivalóval általában el szoktuk látni rendesen a túrázóinkat, de hogyha valaki tudja magáról, hogy sokat szokott ilyenkor, akkor egy-két energia szeletet vagy műzli szeletet be lehet rakni a zsebbe. Mindenképpen egy telefon, működő telefon, amin elérhető GPX-et küldünk térképfájt minden egyes nevezőnek, ahol elérhető, tudunk hozzá alkalmazásokat ajánlani, amiket akár navigálnak is, hogyha van internet hozzáférés, ez nem mindenhol van, úgyhogy erre azért számítani kell. Ebbe a teljesítvénytúrában nem csak maga a bükk és a kerékpározás és az a közösség, ami jön biciklizni az élmény, hanem egyébként maga a szervezés is, mert egy hihetetlen önkéntes csapat dolgozunk, akik egészen a gyerekkortól a nyugdíjas korig minden korosztály képviselteti magát, és hát a finomságok is például nekik köszönhetőek egyrészt, mert egyrészt azért vásároljuk is, viszont vannak házi süteményeink, amiket ilyenkor már nagyban próbáljuk kitalálni, hogy vajon hány nevezőnk lesz, és akkor abból vajon hányan jönnek, melyik távon, hogy melyik sütiből hányat kell sütni, és próbálunk erre felkészülni, és ez egy ilyen kis közösségi program igazából az előkészületek is, úgyhogy itt ebben szerencsések vagyunk, hogy van egy ilyen csapat, akik lelkesen minden évben, majd hogy nem minden évben ugyanazok az emberek jönnek segíteni nekünk az ellenőrző pontokon, osztogatni a nasolnivalót, meg lepecsételni, hogy igen, elértél idáig, és ugyanazok az emberek főzik a piros zsíros kenyérhez a piros zsírt, a titkos receptünkkel, nem is titkos egyébként, de azt most nem fogom elmondani. De hogy tényleg ez egy igazi csapatmunka, úgyhogy már most is készülődünk, gondolkozunk, válogatunk, számolgatunk. Reménykedünk benne, hogy sokan jönnek. Pont emiatt, hogy nagyon sokan kerestek minket egyébként tavasszal is. Itt sajnos ez az én kapacitás hiányom volt, megmondom őszintén. Én most diplomáztam az ELTE-n, és nem tudtam most a tavaszit ezt bevállalni. De így most már sikerült, úgyhogy megoldjuk. És ebben reménykedünk, hogy talán sikerül egy rekordot dönteni. Mindig ilyen 100 és 160 fő között szoktak jönni, amióta kettőt rendezünk évente, észrevettünk egy csökkenést, egy kicsit, tehát hogy van, aki csak az egyikre jön nyilván, és akkor hát, ha most sikerül 160 felé mennünk, ez a cél. Egyébként nagyon szép útvonalon megy végig, és igazából az 50-es és a 30-as táv az, hogyha az ember szokott mondjuk biciklivel járni, dolgozni, akkor valószínűleg teljesíthető egy kis akaraterővel, vagy rákészüléssel. Ezeket mind a két távot gyermekek is szokták teljesíteni. Ami fontos szerintem, hogy az ember, hogy mondjam, szeressen önmagával versenyezni egy kicsit, mert ugye ez egy teljesítménytúra, és a szokásokkal ellentétben mi nem szoktunk sorrendet sem közzétenni, mert tényleg azt szeretnénk, hogyha itt nem az egymással versengésről lenne szó, hanem inkább egy közösségi tekerésről, ahol egymást biztatva tudtok menni, és mindenki magával versenyzik. Erre vannak nagyon jó applikációk, amik ugye felveszik már, hogy te milyen tempóban, hány métert emelkedve, hogy mentél, és ezekkel vissza lehet nézni, hogyha te mondjuk többször jössz minden évben, akkor vajon javultál-e, edzettél-e eleget ehhez, és szerintem itt mindig a kis magad fejlesztése a cél, és ezt a szemléletet szeretnénk mi is inkább hangsúlyozni, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Szintidő az van, 30 kilométeresen 4 óra a szintidő, és sávosan indítjuk a távokat, tehát például a 30 kilométeresek 10 és 12 óra között tudnak majd elindulni. Az 50 kilométeres távon 5 óra a szintidő, és 9 és 11 óra között van az indítás. A 80-as távon már 7 óra a szintidő, és reggel 8-tól el lehet indulni egészen 10 óráig, és a 115-ös kilométeren hát ott 9 óra a szintidőnk, és 8 és 9 között lehet elindulni pont emiatt, hogy gyorsan induljanak mindenki reggel, mert hogyha valakinek kicsit több időbe kerül a teljesítés, akkor őt is meg tudjuk várni. Alapvetően az ellenőrző pontjaink is sávosan zárnak, tehát attól függően, hogy mikor indult az a táv, amin ő el van, a szintidő bezárta után bezárunk mi is, de mindenkit meg szoktunk várni a célban, hogy tudjuk, hogy mindenki rendben van. Szerintem a legnagyobb elismerés az, hogy minden évben akár kétszer is visszatérő túrázóink vannak. Pedig nagyon régóta megy már ez a túra, ugye már lassan 20-valahány, azt hiszem, ez a 27. Bükki kerékpáros teljesítménytúra, igaz, volt az utóbbi 4 év, amikor már 2 volt évente, de akkor is már 20 éve lassan megy, és minden évben ugyanazok az emberek is itt vannak, és minden évben jönnek újak. A másik, amit mi nagy elismerés éltünk meg, hogy egyre többen jönnek a Dunántúlról. Mindig el szoktuk kérni, egyébként is kell a számlához a cím, és külön el is szoktam kérni, hogy melyik városból jössz, mert csak ilyen statisztika miatt, hogy 60-valahány városból érkeztek már hozzánk, és akkor Balaton mellől, Székesfehérvár, Szeged, Sopron mellől, tehát hogy és ez, hogy így már lassan azt kell mondjam, hogy egy kis büki rendezvény vagyunk, de már gyakorlatilag országos híre van, és tényleg annyira gyönyörű ez a táj, hogy megéri. És ami visszajelzést pedig kapunk meg, amit látunk mindig ott a célban, amikor megérkeznek, nagy társaságok jönnek, tehát hogy tényleg ez egy közösségi esemény, és az se baj, mert elég lazák a szintidőink egyébként. Én az 50 kilométeres 2 óra 30 perc alatt szoktam kb. Letekerni, és egyébként 5 óra van ráadva, és ezért azt tapasztaljuk, hogy sokan tényleg nem versenyként élik meg, hanem mondjuk megállnak Szilvásváradon, esznek egy hamburgert, közben jól érzik magukat, mert miért ne, és hogy egy nagyon jó hangulatban utána megérkeznek a célba, piros zsíros kenyért esznek, gyógyfüves teánkat iszták, és egy régi ismerősként tudnak köszönteni már sok mindenkit emiatt, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy kedves és értékes rendezvény, ami itt történik. Szeptember 26-áig, tehát 3 nappal a túra előtt van az utolsó időpont, amikor még lehet nevezni, előnevezés van, tehát ahogy már évek óta a helyszíni nevezéseket nem szeretnénk, és megtalálják a Büki Kerékpáros Teljesítmény Túra Facebook csoportjában a jelentkezési lapot, egy online 5 perc alatt kitölthető form, és utána pedig a nevezési díj befizetésével ez érvényessé is válik, és hát várunk mindenkit szeretettel.
Most Szebenyei Pétert, a Klímapolitikai Intézet munkatársát hallják, aki Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott előadást középiskolás diákoknak.
Én általában az előadásomat azzal szoktam kezdeni, hogy ki is vagyok én. Ugye többek között ki is van írva a nevem alá, illetve itt még egy korábbi képem látható róla, amikor még a szakállamat nem vesztettem meg, amit még, ha egy kicsi személyes sztoriuk belemeltek, a leendő apósommal egy fogadás alkalmával kezdtem elnöveszteni, de inkább térjünk rá a tárgyra. Hát én volt egy kis szakmai bemutatkozóm, és én már több mint 7 éve foglalkozok lakossági szintű edukációval, de viszont sokan megszokták azt kérdezni, hogy nekem ez honnan adódik, miből ered. És előadásom alkalmával, vagy tévészereplésém alkalmával ezt tudták ezt megkérdezni, és ilyenkor mindig arra szoktam beszélni, hogy én már gyermekkoromban egy kapával zsonglolködök, és a szüleimmel rendszeresen kertészkedtünk kiskoromban, és akkor a maga természet szeretete így már kiskorom óta így bennem van, akkor ott csirázott ki, és ezek után elkezdtem a környezet védelem felé orientálódni. Ez egy olyan kép mutat be, amikor és arról szól, hogy ugye környezetmérnökként végeztem 2009-ben, és ezek után pár évvel rá elkezdtem foglalkozni a lakossági szintű edukációval, mert azt tapasztaltam, hogy emberek panaszkodnak, hogy itt a szemét, ott a szemét, és hiába jelentik be, nem történik változás. Ekkor találtam ki annó ezt a hulladékvadász nevű weboldalt, amiből lett egy sikeres applikáció, és itt egy mozgalom is nőtt, sőt is Kecskeméten is van egy ilyen hulladékbejelentő csoport, nem tudom, hogy ki ennek a csoportnak Facebookon a tagja. Ilyen több ezer fős csoport, ahol rendszeres emberek megosztják a különböző ilyen szemétkupacokat, mert őket zavarja, és a csoport vezetője Facebookon, ő a illetékes önkormányzat is együttműködik, és így nagyon sok szemétkupacot tudtak már így felszámolni, tehát érdemes esetleg rákeresni majd Facebookon erre a csoportra, mert tényleg olyan emberek vannak benne, akik napi szinten foglalkoznak így a környezetvédelemmel. Én 2020 végén leköszöntem a civil szervezetésről, így én már nem vagyok a jogalapítványnak az elnöke, viszont nem akartam elengedni magát a környezetvédelmet, így lakossági szinten, így megmaradtam úgymond környezetvédelmi influencer, többek között azért is, mert én azt tapasztaltam, hogy az emberek weboldalakat, csoportokat nem igazán követnek, viszont egyénekkel tudnak azonosulni, így egyfajta környezetvédelmi influencerrel is, és így úgy tapasztaltam, hogy az én általam készített tartalmakat sokan megosztják, sokan olyan visszajelzést adnak számomra, ami azt mutatja meg, hogy nekem ez a munka, amit teszek, vagy amit nekik így nyújtok, az a tudás, az számukra hasznos, és megfogadják javarészt. Emellett zöld marketinggel is foglalkozom, de ami még ennél fontosabb, hogy a Klímapolitikai Intézetnél környezet és klímavédelemmel foglalkozok napi szinten, így az aktuális világban történő folyamatokkal is tisztában vagyok, és ezek alapján készítem el a különböző anyagaimat. Ugye a maga az előadás címében, ugye környezetvédelem a mindennapokban, érdemes elkezdeni az elejéről, tehát hogy miért is kell védeni a környezetet, miért fontos a környezet, és miért fontos ez nekünk embereknek. Sokan a környezetvédelmet egyfajta úri szokásnak gondolják, de ha belegondolunk, minél hosszabb ideig szeretnénk egészségesek lenni, egészségesen élni, és a környezetvédelem egy kivondott eszköze ennek, hogyha óvjuk a környezetünket, akkor vélhetően egészséges környezetben élhetünk. Itt maga az egyik problémával kezdeném, maga a hulladék kezeléssel, ami ugye javarészt ugye az utcán hever, a különböző eldobott hulladékok, illetve rosszul felhasznált, vagy rosszul használt eszközök eredményezi azt, hogy akár az egyes emberek szemetelnek, és a szemetelés után esetlegesen a boltban, hogyha elmennek ugye, vásárolni, vagy maga a szemetelést is külön választanám, mert vannak olyan egyének, akik nem tudják, hova kell vinni a szemetet, és emiatt rossz helyre teszik, vagy hanyagságba dobják el. Emellett létezik ugye az a fajta tudatos vásárlás hiánya is, amikor elmegyünk egy boltba, és nem tudjuk azt, hogy az a termék milyen mértékben van az becsomagolva, és ez mennyi hulladékot termelünk vele. Egy kis odafigyeléssel ezen a hulladék mennyiségen, ami napi szintű életvitelünk során termelünk, nagy mértékben tudunk csökkenteni egy kis odafigyeléssel. Rengeteg olyan bolthálózat nyílt már meg az országba, ami úgynevezett csomagolásmentes volt, ahol lényegében csökkentett csomagolóanyaggal ellátott termékeket tudunk vásárolni, akár kimérős megoldásokkal, illetve vannak rengeteg már olyan termék is, ami utóbbi időszakban a különböző gyártók is arra fókuszáltak rá, hogy minél kevesebb hulladékot állítsanak elő különböző termékek csomagolásával. És maga a hulladék megelőzés problémája is egy sarkalatos probléma, hiszen maga a megelőzés a gyártói részről is egy felelősséget ró rá, hiába próbálják rendszeresen a gyártók az emberekre ráhárítani a felelősséget, hogy nem a gyártó szemetelt, hanem az emberek, akik azt a terméket rosszul használták föl, rossz helyre helyezték, és emiatt sok esetben maga a hulladék megelőzés a gyártói részről is fontos lépés lenne, hogy olyan termékeket gyártsanak, amik ténylegesen hulladékmentesebbek, és így kevesebb hulladék kerül ki a környezetbe. És maga a szelektív hulladékgyűjtés anomáliák, ugye országosan több rendszer létezik. Én nemrégiben Érden laktam, onnan elköltöztem, ott házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés volt, de az a fajta forma, amikor külön kukába kellett beletenni a műanyagot, a fémet, az üveget, a papírt. És most, ahol lakom, ott viszont zsákos megoldás van, és ott minden szelektíven gyűjtő hulladék, persze megfelelően belehelyezve a zsákba, gyűjthető. De ezért is sok esetben az emberek kételkednek a rendszer tisztaságában, hogy mennyire jó ez, és így úgymond hanyagul a kukába dobják, amikor egy nagyon egyszerű dolog. A szelektív hulladékgyűjtés alapvetően úgy kell felfogni, mint egyfajta tudatos életmód egy kiemelt részét, hiszen a szelektív hulladék, maga a hulladék szó az egyfajta nyersanyag, egy másod nyersanyag az ipar számára, amit ezáltal, hogyha szelektíven gyűjtjük, vissza tudjuk megfelelő helyre juttatni. A gazdálkodási rendszer hiányosságai, ugye erre gondoltam kimondottan, hogy vannak olyan hézagok, még itt akár Magyarország, akár világban is, hogy amit szabályozni kell, és legutóbb például tavaly nyáron volt, amikor az egyszer használatos, könnyen és egyszerűen helyettesíthető műanyag termékeket ugye betiltották nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is, és ez így folyamatosan fejlesztik, lakossági, illetve gyártói igényekhez igazítva, illetve szakemberek bevonásával, de ugye lassú vízpartot most haladnak vele.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben bemutattuk a hamarosan induló bükki kerékpáros teljesítmény túrát, és foglalkoztunk még a lakossági környezetvédelemmel is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter, mai adásunk tartalmából. Barna Sándort választották meg a Tiszán inneni református egyházkerület új püspökének a fennmaradó két évre. Rásony Sáberencs, Kázsmárk, Halmai, Lé és Kiskinis települések lelkipásztora a régi alapokon álló szüntelen megújulásban hisz, és abban, hogy tudatosabb hitvallóvá kell válnia a református egyháznak.
Megújulásban való mindig ez is ott van, hogy igazodunk ahhoz a világhoz, amely minket körbevesz, ami minket is meghatároz, és így próbáljuk betölteni azt a küldetést, amire Jézus elküldött bennünket.
Makkai Sándor díjat kapott Kerboltné Tóth Edit, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon digitális tanulmányi igazgató helyettese. Az elismerést minden évben olyan pedagógusoknak adományozzák, akik sokat tettek a református nevelési eszmények gyakorlatba történő átültetéséért.
Úgy kell ezért dolgozni, hogy ezt mindig bátran mondhassam, akár magamnak, de akár a kollégáim, vagy akik javasoltak, mondhassák még ezt 5 év múlva is, hogy megérdemeltem.
Ha tehetik, tartsanak velünk! Mint arról már hírtattunk, Barna Sándor korábbi püspök helyettest választották meg a Tiszán inneni református egyházkerület új püspökének a fennmaradó két évre. Rásony Sáberencs, Kázsmárk, Halmai, Lé és Kiskinis települések lelkipásztora 160 szavazatot kapott a gyülekezetektől. Barna Sándor a régi alapokon álló szüntelen megújulásban hisz, és abban, hogy tudatosabb hitvallóvá kell válnia a református egyháznak. Talán kevesen tudják róla, hogy eredetileg agrármérnöknek készült, máig őstermelőként jegyzik, és szeret méhészkedni. Azt mondja, a természet közelsége segít megélnie a teremtő közelségét is.
A személyiségemből nem fakad az, hogy én erre aspiráns lettem volna erre a püspöki tisztségre. Ha kívülről kellett volna indulni, úgy kellettem dönteni, hogy indulok-e a püspöki tisztért, kerületi tisztség hordozás nélkül, akkor biztosan nem indultam volna, mert valamiképpen egyik vezér elvem, vagy ikém a 131. Zsoltár, ahol Dávid azt mondja, hogy nem fúvalkodik fel a szívek, nem vágyik olyan, nem törekszik olyan, ami túl nagy és elérhetetlen, inkább lecsendesíti a lelkét, mint anya a gyermekét.
Visszafogott embernek tartja magát inkább?
Aki ismer, az tudja, hogy ez így is van. Visszafogott embernek, és nem vagyok ambíciózus, ez valahogy mindig is hiányzott belőlem. Innen viszont egész furcsa, és számra csodálatos, hogy most éppen itt vagyok, érthetetlen is, hogy itt vagyok most a püspöki tisztségben. Másfelől viszont ugye miután már 3 éven keresztül főjegyző voltam, és helyet is tettem püspök urat már az első évben is a betegsége idején, kicsit adja magát a dolog, hogy akkor ezt folytatjuk. Illetve az átmeneti időben is minden rám szakadt. Voltak elodázhatatlan döntések, amelyek tulajdonképpen fölkészítettek erre a feladatra.
Nem csak, hogy nem tartja magát ambiciózusnak, de korábban azt is mondta, hogy nem annyira szeret a középpontban lenni. Hogyan lehet összehangolni a vezetői szereppel ezt? Hiszen azért püspökként elkerülhetetlen, hogy néha az ember reflektorfényben legyen.
Ez még korábbra nyúlik vissza, mert amikor én tulajdonképpen lelkipásztor hivatás felé orientálódtam volna, érdeklődtem volna, akkor bennem egy másik lelkipásztori kép élt, amely csendes, egy kicsit a világtól elvonult. Aztán, amikor a teológiára kerültem, illetve a segédlelkészi lelkészi szolgálatba kerültem 28 évvel ezelőtt, akkor látnom kellett, hogy a lelkészi szolgálat egyáltalán nem ilyen, nagyon is ott kell tudni lenni előtérben is, meg kell tudni szólni nyilvános helyen is, úgyhogy sok ilyen gátlás volt bennem, amit az évek során azért valamennyire leküzdöttem, de alapvetően az ember nem tudja megváltoztatni a természetét, tehát hogyha egy kicsit befelé forduló, akkor azon nem tud változtatni.
Igen, sőt, amikor beiktatták a lelkipásztori tisztségébe, akkor azt mondta, hogy három olyan tulajdonságot tud felsorolni, amelyekkel egy lelkipásztornak mindenképpen rendelkeznie kell, hogy vezessen egy közösséget: emberismeret, a diplomáciai jártasság és a probléma megoldó készség. Mi kell akkor egy püspöki szolgálathoz?
Valószínűleg ugyanezek, illetve még a határozottság is szükséges, amit az utóbbi időben ismertem föl, amit el is várnak tőlem. Tehát ahogy annak idején Csomós püspök úr mindig zárta a jelentését, hogy tőlem telhető a határozottsággal. Ezt később most értettem meg igazából, hogy ez szükséges.
Ez a szolgálatra nézve mit jelent? Egy határozott kiállást, vagy inkább azt, hogy az igen, az legyen igen, a nem pedig nem?
Az utóbbit jelenti mindenképpen. Az sem baj, hogyha határozott a kiállás, és tudnak, hallanak, ez is egy hibám lehet, hogy néha halk vagyok, ezen igyekszem változtatni, de itt a döntésekben való határozottságról van szó, az igen legyen igen.
És ez leginkább a közvetlen munkatársak, illetve a lelkipásztori szolgatások felé nyilvánulna meg, vagy nyilvánul meg?
Minden ügyintézés folyamán tulajdonképpen.
5 gyülekezete van 4 abaúji településen. Mi mindent tanult meg ezektől a közösségektől az elmúlt 28 évben?
Alapvetően a hűséges elkötelezettséget tudom először is megnevezni, hiszen gondnokaim, presbitereim, gyülekezeti tagjaim, az a gyülekezeti magam, mely mindig ott van vasárnap, az engem erre tanított meg. Tehát nem csak az Isten igényére való odafigyelés esetében, tehát a vasárnapi jelenlét, hanem a hétköznapokban is a gyülekezeti életbe való helytállás, esetleg egy építkezéshez való hozzáállás. Tehát én ezt tőlük tanultam meg a gyülekezetemtől. A hűség az nagyon fontos.
És ezeket át lehet, vagy be is lehet építeni a püspöki szolgálatba, hiszen az ember nem tagadhatja meg magát, vagy nem tagadhatja meg azt, amilyen tapasztalatai vannak.
Igen, igen, én is igyekszem hűséggel szolgálni, és valóban szolgálatnak is tekintem a püspöki szolgálatot, püspöki feladatokat, így van ez rendjén.
Milyen prioritásokat és milyen célokat fogalmazott meg? Mire lehet egyáltalán elég ez a 2 év?
Leginkább folytatni lehet, és néhány dolgot elkezdeni. Amikor a rövid választási folyamat indult, akkor volt egy ilyen elvárás felénk, a jelöltek felé, hogy valami programot nyújtsunk be, ahogy ez a világban is szokás, de egy 2 éves ciklusra nagyon nehéz egy ilyen hosszú távú programot megfogalmazni. Én úgy érzem, hogy nagyon jó kezdeményezések indultak el itt a kerületben a misszió tekintetében. Nagyon sok jó kerületi rendezvényünk van. Itt például tegnap is volt egy lelkész találkozó, ahol a családok is eljöttek, és ugyan 60 lelkész a családjával volt jelen. Én úgy gondolom, hogy ezeket kell. Tehát a kerület és a gyülekezetek életét kell egy kicsit színesebbé tenni. Tehát, hogy a vasárnapi istentiszteleten túl én azt szeretném, hogyha minden gyülekezetben terveznének gyülekezeti kirándulást, olyan gyülekezeti találkozót, gyermektábort, hogyha erre van lehetőség, van gyermek, amely tulajdonképpen erősíti a gyülekezet közösségét, és várhatóan erősödik a hite is.
Tudatosabb hitvallásra lenne szükség a gyülekezetekben, jól értem?
Én úgy gondolom mindenképpen, tehát látjuk a népszámlálás adatait, hogy most már többen vannak a vallástalanok, És ez azért is egy kicsit fájdalmas, mert az elmúlt évtizedekben mi nagyobb lehetőséget kaptunk arra, hogy elérjük az egész társadalmat, tehát az oktatási intézményben, a diakóniában. Kaptunk egy lehetőséget, és biztosan ez egy magvetés, ott ez történik, és az sem könnyű, hogyha csak egy táblacsere van, tehát nyilván ennek van egy kifutási ideje. Ugyanakkor mégis ebben a pillanatban az eredmény lehangoló, tehát láthatjuk, hogy a mi gyülekezeteink nagy része megy, ugye vidéki gyülekezet, ahol a munkahely miatt a fiatalok eljönnek, a település előregedik, tehát vannak olyan társadalmi folyamatok, amiket nem tudunk ellensúlyozni.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy az egyházkerület legnagyobb kihívásaként a előregedést, elvándorlást szokták említeni, hogy mit tud tenni az egyházkerület annak érdekében, hogy lassítsa ezeket a folyamatokat?
Én úgy gondolom, hogy azért önállóan nem képes arra, hogy ezt a folyamatot megállítsa, hiszen az előbb említettem, hogy a munkahely miatt is mennek el fiatalok, fiatal értelmiségiek, amit mi nem tudunk teremteni, az nem áll a lehetőségeink között. Amit mi tehetünk, hogy azok, akik maradnak, akik vannak, azokat ébren tartsuk, megszólítsuk, egy élő gyülekezeti közösségbe bevonjuk.
Tudatosítva a lásról beszéltünk, hogyan segítheti az egyházkerület a híveit abban, hogy személyes hitüket még tudatosabban meg tudják élni?
Én itt arra gondolok, hogy a világ felé küldetésünk van, és ez nem csak a lelkipásztorok küldetése, és nem is tudják megvalósítani ezt a lelkipásztorok. Viszont minden gyülekezeti tagunk, ha igazán megéli a hitét, ami nem csak annyi, hogy én hiszek Istenben, és akkor jó a vele való viszonyom, és igazodom az ő igéihez, igyekszem egy szép életet élni Istennel, de Isten mindenkit elküldött. A családunkban, a munkahelyünkön hitvallásosan kell jelenni, és ebben nagyon szemérmesek vagyunk. Egyik gyülekezeti helyemen mondta egy olyan bácsi, aki nem tartozik a gyülekezetbe, hogy mi nagyon szemérmesek vagyunk a mi reformátusok, tehát a Isten tiszteletre való hívogatás esetében is, és a megszólításban is.
Nem vagyunk elég határozottak, vagy nem vagyunk elég tudatosak, céltudatosak? Mire gondolt
talán
itt?
Talán nem vagyunk elég céltudatosak. Tehát talán nincs ott a prioritások között a hitünkben az, hogy nekünk van egy ilyen hitvalló küldetésünk a világ felé.
Vagy talán még nem találtuk meg, hogy hogyan lehet a régi alapelveket megtartva, de új formákat keresve hívogatni, megszólítani az embereket.
Igen, ez is lehetséges. Ezt is mindig keresni kell. A megújulásban való mindig ez is ott van, hogy keressük annak a új módját. Igazodunk ahhoz a világhoz, amely minket körbevesz, ami minket is meghatároz, és így próbáljuk betölteni azt a küldetést, amire Jézus elküldött bennünket. Az Úr Jézus elküld bennünket, mi pedig építünk egy templomot, és oda várjuk az embereket, és ez rendjén is van így, mert együtt erősödik a hitünk, de templomból kijöve mindenki hazamegy, éli a hitét, és hogyha ebben fontos lesz az is, hogy megszólaljak, hogy valamiképpen bizonyságot tegyek, akár szóval, akár élettel, akkor én úgy gondolom, hogy akkor tud hatást kifejteni a mi gyülekezeteink, a mi egyházunk.
Püspök úr, hogy látja, vonzó ma a református egyház az emberek számára?
Valamennyire vonzó közösségnek kell lennünk, az van kérdéses, hogy mit kell emiatt föladnunk, hogy meddig kell elmennünk ahhoz, hogy mindeneknek mindenné legyünk. Sok pozitív olyan jellemzést kaptam a mi református egyházunkról, akik nem a mi felekezetünkhöz tartoznak, és ebben általában az egyszerűséget, a tisztaságot említik meg, amire nekünk törekedni is kell, és meg is kell tartani.
Ja, arról beszélünk, hogy hogyan lehet vonzó református egyház, de amikor ennyi feszültség feszíti belülről, tehát legyünk őszinték, és kívülről pedig rengeteg támadás éri a református egyházat, akkor talán még nehezebb helyzetben van abban a tekintetben, hogy hogyan teheti vonzóvá saját magát mások számára.
Ez így van, hiszen egyfajta handicappel indulunk, ott, ahol előítéletek vannak velünk szemben, azon nagyon nehéz változtatni, ez egyértelmű, de nem marad más út, mint az, hogy mi csendesen, szeliden megéljük a hitünket, és akkor talán ezek a téves megítélések, ezek talán eloszlanak.
Ha már a csendességet említi, ez a lelkipásztori szolgálatában, vagy majd a püspöki hivatásában, ez mit jelent a mindennapokban? Segít az elcsendesedés a tisztánlátásban?
Mindenképpen. Egyik énekünk is erre buzít, hogy csak légy áldott csendben, és magadban békességre lesz, és az Úr rendeltek egyelemben a örökből célnak megfelelsz. Tehát mindenképpen igen.
Mert több bibliai igét is említett. Melyik tanítás inspirálja a legjobban a szolgálatában?
A püspöki szolgálatomban az Efézus 3:20, ahol az Úristen nekem azt ígéri, hogy sokkal többet tud rajtam keresztül elvégezni, mint amit én azt elképzelni vagy kérni tudom az ő lelke által.
Úgy tudom, hogy mindig érdeklődött a földművelés iránt, őstermelőként jegyzik, és méhészkedik is. A természet közelség az segít megélni a teremtő közelségét?
Mindenképpen. Én mindenkinek javaslom, akinek van lehetőségre, vagy egy kis kertje van, hogy élje meg a föld közeliséget, azt az élményt, hogy az elvégzett munkának van eredménye, van gyümölcse. Igen, valóban 33 éven keresztül voltunk a szüleimmel tormatermesztők. Én valójában egy paraszt családban nőttem fel, ahol sokféle állatunk volt, tehén, ló, sertés, és tőlem el is várták a szüleim már kiskoromtól kezdve, hogy jelen legyek, dolgozzak. Nem volt kérdés ez. És ezt én nem bánom. Tehát nagyon sokat kellett dolgozni, de ez talán az én állatotosságomat, kitartásomat és valamiképpen munkálta.
És hogyan lett ebből lelkipásztori hivatás? Egyértelmű volt, hogy erre a pályára fog menni?
Valamiképpen, amikor a pálya választás elé kerültem, akkor megjelent ez a fajta elhívás. Ez Imányi József volt a lelkipásztor, a Málmosdom, sokszor megszólított az ő igehirdetése. Ugyanakkor valóban volt egyfajta kijelölt út a származásomból fakadóan, hogy én a mezőgazdasággal is foglalkozzam, és így érdeklődtem is, és a tanulmányaimat is e felé vittem, tehát olyan fakultációt választottam a gimnáziumba, amely a Agráregyetemre való felvételemet segít, és nyaranta ilyen kéthetes felvételőkészítő táborokba is jártam, és az Úristen nekem úgy szokott segíteni a döntésben, hogy dönt helyettem. És ez pedig úgy történt, hogy kiderült, hogy én nem lehetek agrármérnök, de nem jelentkezhetek az Agráregyetemen, mert szintén ösztön vagyok. És tulajdonképpen így lezárt az Úristen egy utat, nem is maradt más, mint ez.
Más olyan helyzet is volt az életében, amikor az Isten valahogy nyilvánvalóvá tette az akaratát, hogy akkor most ne erre, hanem arra?
Tulajdonképpen maga a püspökválasztás is egy ilyen volt, hogy itt voltam, és valamiképpen értelmezni akartam azt, hogy miért vagyok én itt. Lehet, hogy éppen ezért is. Én így értettem meg, és így is a mai napig is ennek a meggyőződésében folytatom a most már megválasztott püspöki munkámat.
Barna Sándort választották meg a Tiszán inneni református egyházkerület új püspökének a fennmaradó két évre. Rásony Sebberencs, Kázsmárk, Halmai, Lé és Kiskinis települések lelkipásztora a régi alapokon álló szüntelen megújulásban hisz. Vele beszélgettem az elmúlt percekben.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Azzal folytatjuk műsorunkat, hogy Makai Sándor díjat kapott Kerboltné Tóth Edit, a miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon digitális tanulmányi igazgató helyettese. Az elismerést 1996 óta minden évben olyan pedagógusoknak adományozzák, akik sokat tettek a református nevelési eszmények gyakorlatba történő átültetéséért, valamint elévülhetetlen érdemeket szereztek magyarországi és határon túli munkájuk során. Kerboltné Tóth Edit 1998-tól a gimnázium matematika, fizika, informatika szakos tanára, munkaközösség vezetője. Szakmai életútja során mindig jellemző volt rá a tudásvágy, a kreatív gondolkodás, a szakmai igényesség és a keresztjén alázat.
Édesanyám is pedagógus volt, tanítónéni volt. Már középiskolás koromban szerettem a matematikát, tudtam is. Kollégistaként, amikor a délutáni tanuló időnk volt, szilencium, akkor több csoporttársam is odajött és segítséget kért. Mindig azt mondták, hogy te olyan jól elmagyarázod. És én szerettem nekik elmagyarázni, és már akkor úgy éreztem magam, hogy ez a tanári pálya, ez nekem készült, másot én nem is szeretnék csinálni.
Emlékszik-e az édesanyjának valamilyen meghatározó nevelési módszerére, amit aztán ön is beépített a saját tevékenységébe?
De arra már nem igazán, hiszen nagyon régen volt. Arra viszont emlékszem, hogy mikor még egészen pici gyerek voltam, akkor is kérdezték tőlem, hogy anyuka mit csinál. Délután akkor én mindig mondtam, hogy mászlatot ír. Mert akkor még minden órára fel kellett készülni úgy, hogy kötelező volt megírni az óravázlatot. Talán a pályám elején ez én bennem is beivódott, legalább egy 3-4 évig én is folyamatosan írtam azt a vázlatot. Talán ez még mai napig is megvan, hiszen a digitális oktatásban minden óránk tananyagát, annak vázlatát feltöltjük és elküldjük előre a csoportnak, tehát mai napig is elkészítem részletesen a tanóráim vázlatát.
Miért éppen egy református gimnázium 25 éve dolgozik ebben az intézményben? Azért az nem kevés idő.
Igen, a 40 éves pályámnak ez a nagyobb része. Előtte két rövidebb, másik iskola volt, állami intézményekben dolgoztam. A Lévaiba kerülés az szó szerint elhívás volt. Még gyesen voltam, sétáltattam a kisfiamat, és egy volt csoporttársam, aki itt dolgozott, összetalálkoztunk az óvoda előtt, és mesélte, hogy hát ő most kapott az egyetemen egy állásajánlatot, de hát nem szeretné itt hagyni a Lévait, mert felelősséget érez az iránt, hogy augusztusban már kész a tantárgyfelosztás, és nem lesz helyette tanár. Rám nézett, és megkérdezte, hogy nem akarsz eljönni a Lévaiba tanítani? És megálltam, felnéztem, mondom, jó Istenem, ezt te kérdezted most, és azonnal válaszoltam rá, hogy igen.
A tantárgyai matematika, fizika, informatika, melyik a kedvence?
Nehéz lenne választani, de mivel tanítani csak egy tantárgyat tanítok, úgyhogy mondhatom, hogy a matematika a kedvencem, az informatika pedig a szerelmem, de azt most már inkább alkalmazói szinten használom. Helyettesi tevékenységemben mindent digitális módon használok, meg az iskola digitalizációjának a segítése, koordinálása és a feladatköröm.
Az, hogy az ember milyen nevelési elveket képvisel a munkája során, meghatározza az, hogy milyen tantárgyat tanít? Tehát máshogy kell nevelni egy matematika órán, mint mondjuk egy irodalom órán?
Egy kicsit igen, de azt hiszem, hogy itt egy református intézményben egységesek a nevelési elvek minden órán. Minden órán követjük a keresztény szellemiséget, a tanulók református nevelését, és ezt a matematika órán is pont ugyanúgy lehet, mint egy irodalom órán, és úgy érzem, hogy ez meg is valósul minden tantárgynál.
Mit jelent ma keresztény pedagógusnak lenni egy református gimnáziumban? Mi az a többlet, amit egy egyházi intézmény tud adni, nem csak a diákoknak, hanem a pedagógusoknak is?
Én sokszor úgy érzem, hogy azt, hogy ez egy küldetés, ez egy szolgálat. És ezt a szolgálatot szívvel, lélekkel és teljes odaadással végezzük. Ebben érezem a többletet, abban, hogy mindennél fontosabbnak tekintem a tanulók támogatását, oktatását, az intézmény fejlődését, és úgy elkötelezettnek érzi magát az intézményért és a református oktatásért egy keresztény pedagógus ebben az iskolában.
Mit tart a legfontosabb református nevelési eszménynek?
Azt, hogy a gyerekekkel való együttműködésem mindenben a szereteten alapuló krisztusi értékeket képviseli. Hogy úgy nézünk egymásra az órán, hogy látom a szemekben azt, hogy én tőlem ők megbízható biztos tudást és szeretetet kapnak, azt látom, hogy ugyanúgy viszonyulnak ők is hozzám. Én ezt a nevelési eszményt, ezt szeretném továbbra is megtartani, hogy érezzék azt, hogy mindenben támogató vagyok, mindenben segítő vagyok, mindig fordulhatnak hozzám kérdéssel és bizalommal, hogy nem az a célom, ha valamit elfelejtettek vagy nem sikerült megtanulni, akkor ezért rossz jegyet kaphassanak. Ők tudják azt, hogy minden rosszul sikerült dolgozatot vagy rossz jegyet ki lehet javítani, mert az a célom, hogy megtanulja.
Néha biztosan szükség van szigorra is. Ezt hogyan lehet képviselni egy református intézményben?
A szeretetteljes szigor szerintem úgy képviselhető, ha személyesen beszélgetek velük. Igyekszem arra, hogy soha nem a közösség előtt mondom el azt, ha valakivel probléma van, vagy alkalmazni kell vele egy kicsit szigorúbb együttműködést, hanem azt ketten megbeszéljük, elmondom, hogy mi az, amit nem tartok elfogadhatónak, miben szeretném a változást, és természetesen hozzáteszem azt is, hogy miben tudom én ezt segíteni. Így ez a szigor azt hiszem, hogy sokkal méltányosabb és eredményesebb is szokott lenni.
Digitális igazgató helyettes, mit jelent ez a gyakorlatban, meg úgy egyáltalán? Miért van szükség digitális igazgató helyettesre egy intézményben?
Erről azt kell tudni, hogy az intézményünk 6. éve már, hogy digitális osztályt indított. Mi egy óriási digitális átálláson mentünk keresztül, 8 évvel ezelőtt kezdtük ezt meg, kiépítettük az intézmény digitális infrastruktúráját. A digitális pedagógia módszerét a tantestület nagy része nagyon szépen elsajátította, és eljutottunk a 6 év alatt oda, hogy ez már mindenkinek egy természetes folyamattá vált, de még mindig vannak fejlődési szakaszaink, és akarunk még minél többet fejlődni. Így kaptam én 2 éve azt a feladatot, hogy az iskola további digitális fejlesztését koordináljam, és ezért lett a tanulmányi igazgató helyettes neve előtt, hogy digitális tanulmányi igazgató helyettes, mert a továbbfejlődést kell koordinálnom, ami azon túl, hogy most már készségszinten használjuk a digitális eszközöket. Most már egy kicsit rendezgetjük ezeket a csoportjainkat, és egy felhő alapú erősebb támogatást készítünk elő, illetve hát bejött a mesterséges intelligencia is a világba, így az iskolákba is, és a továbbfejlődésünk az lesz, hogy a következő tanévben már azt kell segítenem és támogatnom, hogy a tanárok hogyan fogják tudni a tanítási órán és hasznosítani a mesterséges intelligencia lehetőségeit.
A technológiát a számos előnye mellett gyakran éri az a vád a fiatalok esetében, hogy átalakítja a közösségeket, átalakítja a viselkedésüket, egészen más, hogy működnek és kommunikálnak a digitális térben, mint mondjuk egy osztályteremben. Ezekkel a kihívásokkal hogyan tudott megbirkózni, hogyan tud megbirkózni a gimnázium?
Kezdetben nekünk is ez érzékelhető volt, bár kezdeti években inkább az előnyét tapasztaltuk a digitális módszereknek. Újdonság volt a gyerekeknek, nagy gondot fordítottunk arra, hogy egyensúlyt tudjunk teremteni. A digitalizáció, valamint a számítógép nélküli közösségi élet megtartása és egymás mellett élése mellett, sőt, mi több most már az oktatási módszerünkben is nagyon odafigyelünk arra, hogy ne legyen túlzott a digitális alkalmazás, viszont célszerű és hasznos legyen, amivel időt nyerünk. Mindemellett viszont tartsuk meg azt, hogy a tanulók tudjanak többet érintkezni, többet beszélni egymással.
Feladat, felelősség, megnyugvás.
Több feladat.
Igen?
Igen, igen, és több felelősség. Azt éreztem, hogy erre méltónak kell lenni, és ezt most, nem eddig, hanem majd még most, a további években is meg kell érdemelni. Tehát úgy kell ezért dolgozni, hogy ezt mindig bátran mondhassam, akár magamnak, de akár a kollégáim, vagy akik javasoltak, mondhassák még ezt 5 év múlva is, hogy megérdemeltem.
Makkai Sándor díjat kapott Kerbotné Tóth Edit, a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon digitális tanulmányi igazgató helyettese. Az elismerést olyan pedagógusoknak adományozzák, akik sokat tettek a református nevelési eszmények gyakorlatba történő átültetéséért. Elévülhetetlen érdemeket szereztek magyarországi és határon túli munkájuk során. Nekem pedig nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Az adást Kojsza Péter szerkesztette. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.